és Urunk, kérünk, áld meg ezt a mai délelőttet, délutánt. Kérünk, adj az igédből, adj gondolatokat, cseréld ki a mi gondolatainkat a te gondolataidra, mert a te gondolataid nem a mi gondolataink, a te utaid nem a mi utaink, és szükségünk van arra, hogy a te gondolataid legyenek bent, a fejünkben, az álmunkban, a szívünkben, mert a te utaidon akarunk járni, mert a te utadon járva áldás van, és közösség veled. Úgyhogy erre vágyunk, hogy együtt menjünk veled, arra, merre te vezetsz bennünket. Úgyhogy kérünk, használd ezt a mai délutánt, az üzenetet és a közösséget ebben. Amen. Na hát, nem tudom, tudjátok-e, de szeretem a feleségemet. Ez nem valami új vagy szenzációs dolog, de nagyon szeretem a feleségemet. Sőt, szeretem a gyerekeimet, szeretem a családomat. És amikor Budapesten dolgoztam, és ott éltünk, akkor nagyon sokszor előfordult az az eset, hogy hát általában az utolsó időszakban már délután se nagyon jártam haza, annyi dolgom volt, mert napközben a gyülekezeti irodában voltam, de igazából délután szolgál az ember, és akkor vannak a bibliaiskolai órák, akkor találkozok emberekkel, akkor vannak szolgálati összejövetelek, stb. És nagy gyülekezet, tehát sok volt az ügyködés, és sok volt a lehetőség arra, hogy megraboljon engem a családomtól, sőt, a családomat raboljon meg tőlem, vagy fordítva, vagy mindegy, értitek. És a lényeg, hogy nagyon sokszor előfordult az, hogy vártak engem haza, akkor még Flórácska volt csak, vártak engem haza, tudták, hogy 5-kor elindulok, 5-6 körül hazaérek, és én meg mindig belefeledkeztem a munkába. Nem néztem az órát, és akkor fölhív Virág 5-kor. Na, elindultál ma? Mindjárt indulok. Fél óra múlva még mindig csinálom a dolgomat, ott vagyok. Telefon. Na, itt vagy már közelve? Ó, nem, még mindig az irodában vagyok. És aztán, mit tudom én, 7, 7:30 körül. És sokszor megcsináltam ezt, és nem volt jó, nem örültem neki, persze a lányok se örültek neki, mert vártak rám, és én meg elfeledkeztem róluk. És valahogy, tehát ez történhet az életünkben is, hogy megfeledkezünk a legfontosabbról, Istenről. Megfeledkezünk, mert annyi dolgunk van, annyi mindent kell csinálnunk, annyi mindent kell szervezni, annyi helyen kell helytállni, hogy aztán megfeledkezünk a legfontosabb személyről, aki meg vágyik ránk, és velünk akar lenni. És ő Isten. Úgyhogy Máté 28:20-ban itt van egy nagyon fontos elv, és hogyha ezt az elvet megragadjuk az életünkben, ha meg tudjuk ragadni, akkor az ellenségünk, az ördög sem lesz képes úgy ellopni az örömünket, ahogy nagyon is el tudja lopni. És ez a vers az, hogy biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Tehát az ördög nagyon könnyen tudja ellopni az örömünket. Nagyon könnyen. És teszi ezt úgy, hogy elvonja a figyelmünket Jézusról. És ráterül a figyelmünket minden másra. És ez a minden más, az sokszor aggasztó, vagy nem olyan biztos, és bizonytalan, és kiszámíthatatlan. És az örömünk szorosan kapcsolódik az örömünk forrásához. Egyébként ezt is jelenti a görög nyelven a boldogság szó. Hogy kapcsolatban lenni a boldogság forrásával. Most egy jó kérdés, hogy mihez kapcsolódik a boldogságom? Tehát mi az én boldogságom forrása? Olyan dolgok, amik elmúlnak, kiapadnak, kimerülnek, akkor az én boldogságom is elmúlik, kiapad és kimerül. Ha viszont olyas valami a boldogságom forrása, ami soha meg nem szűnik, biztos erőforrás, akkor az én boldogságom, vagy öröm érzetem, vagy a belső örömöm sem fog elmúlni. És Jézus azt mondja itt, és bár csak elkapnák a kereszténységbe mindenki, hogy biztosak lehettek benne. Tehát Jézus azt mondja, biztosak, ebben biztosak lehettek, hogy állandóan veletek leszek. Tehát állandóan veletek leszek. Állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap. Ha esetleg nem fogtátok az elejét, Jézus elmondja másképp. Igen, veletek leszek minden nap. Sőt, elmondom egy harmadik féleképpen is, tehát Jézus megfogalmazza másképpen, tehát nem hagylak el titeket. Egy másik fordításban azt mondja, hogy soha nem hagylak el benneteket. Oké? Meddig? Amíg ez a korszak véget nem ér. Úgyhogy a mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy Isten ... itt van. Tehát Isten itt van. Most. Isten itt van. Te itt vagy. Ha könnyököd egy kicsit megbököd a melletted ülőt, akkor ő is itt van. Óvatosan azért. Jó, hát a fiúk azok, ne kíméljék egymást. De Isten itt van. Tehát Isten nem valahol ott van. Isten nem valahol van, meg valahol el van, hanem Isten itt van. És annyira valós Istennek a jelenléte, amennyire valós a melletted ülő ember. Tehát annyira jelen van itt Isten, mint amennyire látod itt a többieket, vagy látsz engem. Tehát annyira valós az ő jelenléte. Úgyhogy ha ezt, Krisztus követőként, ezt a tényt megragadnánk az életünkben, akkor az forradalmiasítaná a mai kereszténységet és az életünket. Minden területét. Tehát magát az, ahogy viszonyulunk az élethez. És hogyan ragadjuk meg ezt a valóságot, hogy Isten itt van? Három dolgot fogunk megnézni ma, jó? Általában hármat szoktunk, három dolgot nézzük. Mi az első? Gábor. Jézus élete. Jézus élete emlékeztet bennünket arra, hogy Isten itt van. Tehát Jézusnak az élete emlékeztet minket arra, hogy Isten itt van. Tehát ha elfelejteném azt a tényt, hogy Jézus velem van, hogy Isten velem van, akkor az egyik dolog, amire emlékezhetek, hogy oké, nézzük Jézus életét. Nézzük meg gyorsan Jézus életét. És ez emlékeztetni fog engem arra, hogy Isten velem van. Most van négy feljegyzés az ő életéről, amit olvashatok. Mégis ez Máté, Márk, Lukács és János. Ezek mind evangéliumok. Tehát Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Ha nincs Bibliád, ezt a négy evangéliumot tartalmazó Bibliánk van hátul, úgyhogy el tudsz venni azról a kis polcról. És vidd el, olvasd bátran az evangéliumokat, van benne több is, tehát az egész Új Szövetség benne van abban a kis Bibliában. Nem egy teljes Biblia az Új Szövetségnek, egy pici része van csak benne, de egy teljes Új Szövetség van benne. És tehát Jézus életéről ezek a feljegyzések vannak, négy különböző szemszögből, vagy négy különböző beszámoló Jézus életéről. De ami lenyűgöz engem nagyon, Jézus életével kapcsolatban, sőt, Jézus személyével kapcsolatban, hogy Jézus közénk jött. Elrepült. Tehát Jézus közénk jött. Tehát fogta magát 2000 évvel ezelőtt, és ott hagyta a mennyet. Ott hagyta a mennyet. A biztos pontot, ahol ő tutira minden rendben van számára, minden biztonságos, minden jó, minden szuper, ott van az ő apukájával, a legtökéletesebb hely. Tehát elhagyta ezt a helyet, hogy közöttünk legyen. És még ez is lenyűgöz engem, hogy csecsemőként bízta rá magát ezekre az emberekre. Tehát nem az, hogy eljött, és egy biztos felnőtt kor, ő Isten igazából egy emberi testben, és baj nem lehet, felnőttként eljövök közük, nem, egy totálisan kiszolgáltatott emberi lényként megszületett, és totálisan ki volt szolgáltatva ezeknek az embereknek, a bűnös embereknek, és hagyta, hogy ők neveljék fel, ők táplálják, és ők gondoskodjanak róla. Tehát elképesztő dolog. Isten eljött közénk. Isten eljött közénk. Tehát itt volt itt volt velünk. Ez elképesztő számomra. Tudom, néhányan azt mondják, hát Jézus csak azért jött, hogy meghaljon értünk. Igen, ez részben igaz, de akkor miért élt 33 évet, ha csak meghalni jött? Akkor miért töltött 33 évet közöttünk? Azért nem mindegy, mert megtette volna azt, hogy jön reggelire, beszélget a tanítványokkal, akkor nem utolsó vacsora lett volna, hanem utolsó reggeli, utána meghal, és ebédre már megy haza az atyához. Oké, és akkor betöltötte azt a célját, hogy meghalt értünk. De nem. 33 évet itt töltött. 33 évig itt volt közöttünk, és ez elképesztő. És igen, meghalni a bűnökért. Ez volt talán a legfontosabb és a legfőbb célja. Persze, így van. Tehát másképp nem működött volna az, hogy Isten jelenléte ott van az életünkben, de nem ez volt. Tehát emellett még nagyon-nagyon-nagyon sok célja volt azzal, hogy eljött közénk, és nyilván a csúcs az volt, hogy meghaljon, és aztán feltámadjon értünk. De mivel 33 évet élt, ezért ez jelzésértékű, ez fontos, és észre kell vegyük, hogy itt arról van szó, hogy Jézus be is akar mutatni egy életet. Tehát azért élt közöttünk 33 évet, hogy bemutassa azt, hogy milyen az Istennel való élet. Milyen, amikor egy ember Istennel éli az életét. Tehát nem csak, hogy jött, hogy meghaljon, hanem be is mutatott egy életet. Egy olyan életet, amit lehet követni. És ez volt a célja, hogy eljött, és hogy itt élt 33 évet. És a keresztények sajnos elfelejtik, hogy a természet feletti sarok az nem Stephen King-el kezdődik, vagy mit tudom én még, milyen írók vannak, akik a természet felettiről írnak. Nem, a természet feletti sarok az Jézus. Mennyi. Aranyos, mindent kommentel, amit csinál. Bemegyek, kijövök, iszom, eszem. Stb. Egyéb nyalánkságok még. Na, tehát, hogy gyakran elfelejtjük azt, hogy a természet feletti az nem a Stephen King, hanem a Jézus Krisztus. És sajnos gyakran úgy gondolkodunk, hogy tehát az életünkkel kapcsolatosan úgy gondolkodunk, hogy ez teljesen természeti síkon zajlik. És megfeledkezünk arról, hogy ott van bennünk a természet feletti. Aki parancsol minden természeti fölött. Akinek hatalma van minden természeti fölött. Ez Jézus Krisztus. És pont azért van az, hogy annyira el tudja venni az örömünket a kapcsolataink el tudják venni az örömünket, az állapotunk, lelki, fizikai állapotunk, el tudja venni az örömünket a körülményeink, a megtapasztalásaink, mert sokszor úgy éljük ezeket meg, a legtöbbször így éljük meg, hogy a természetire számítunk, a természetes dolgokra számítunk, és nem gondolkodunk azzal, hogy hoppá, az életemben ott van a természet feletti. Jézus Krisztus. És igen, olyan helyzetekben vagyunk, olyan életet élünk, ahol reménytelen az élet, ha csak természeti szinten gondolkodunk vele. De megvan az a kiváltságunk nekünk keresztényeknek, hogy nem így kell már gondolkozzunk az életünkről, hanem nyugodtan gondolkodhatunk a természet felettivel, Jézus Krisztussal. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy ez forradalmiasítani tudja az életünket és a hozzáállásunkat az élethez, hogyha számolunk Isten jelenlétével az életünkben. Tehát a Biblia tele van természet feletti dolgokkal. Tehát tele. Rengeteg ilyen dolgot olvasasz. És az a baj, hogy ezzel a természetes vagy természeti dolgokkal vagyunk elfoglalva. És a figyelmünket ezek foglalják el, vagy igen, tehát nagyon ügyesek a körülményeink, minden körülöttünk, tehát hívja föl rá figyelmét, és próbál elvonni bennünket attól a gondolkodástól, ami egy természet feletti gondolkodás, vagy attól a gondolkodástól, aki beleveszi az életének a körülményébe és helyzeteibe a természet felettit, hogy oké, itt nem állt meg, igen, természetileg nézve azt mondom, hogy itt K.O. nekem, de mi keresztények megtehetjük azt, hogy én bátran átléphetek még tovább ezen a határon, meg még tovább, mert az én életemben ott van a természet feletti, Jézus Krisztus. És ő a hajón kívülre hív engem. Nem a hajóba, ahol tele a gatyám, hanem ráadásul még kihív a háborgó vízre. És még ott is meg tudok állni. Jézus Krisztus miatt. De mi gyakran a hajóból se lépünk ki. Jézus ott van, mi bent vagyunk a hajóban, halálfélelmünk van, rettegünk, és szorongunk bent a hajóban, és Jézus hívna ki, hogy igazán megtapasztaljuk azt, hogy milyen még kiszolgáltatottabbnak lenni, de megállni azon a természetileg süllyedékeny közegben, és mi nem merünk. Mert természeti síkon gondolkodunk magunkról, de Jézus hív. De Jézus hív, és ezért óriási különbség, hogy hogy élem a napjaimat. Hogy Isten itt van, vagy nem is gondolok rá. Mert ha Isten itt van, akkor minden területen bátrabb leszek. Nem ott van, vagy nem XY-nal van, aki olyan fantasztikusan boldog mindig, vagy legalábbis ezt mutatja, vagy neki mindig minden bejön, hanem Isten ott van mindenkivel, aki éppen most küszködik be betegséggel, vagy ezzel, vagy azzal, vagy amazzal. Na, úgyhogy Jézus hív egy természet feletti életre, és csak ha megnézzük az ő életét, tehát szűztől való fogantatás, ez természet feletti. Tehát elég hülyén néz neki, nem? Hogy tudom, valami ismerős lesz, hogy hát terhes vagyok, már látod is rajta. És akkor hát hogy történt? Hát nincs is férjed. Hát ez hát 6 hónappal ezelőtt imádkoztam, és akkor a Szent Szellem csak rám szállt, és az atya által megfogantam, és akkor tudod, te még azt mondod, hogy aha, ezt le kéne szoknod erről a szerről, mert hülyeségeket ne képzelődjél. Tehát, de Jézus szűztől fogant. Vagy ott van a vizet, borrá változtatta. Ez Jézus parti szervize. Ezek a parti csodák. Hogy kell jó partit csinálni, meghívod Jézust, és a vizet borrá változtatja. Vagy ott vannak a feltámadások, amikor Jézus temetéseken volt, kettőről olvashatsz az evangéliumokban. Mind a két temetésen nem kellett elprédikálni az üzenetet, és vigasztalást kérni az embereknek, mert azt mondta a halottaknak, hogy kelj fel. És azok felkeltek. Tehát Jézus természet feletti. És amit tesz, és ahogy élt, az természet feletti. És nem változott ugyanilyen ma is. Ugyanilyen, nem csak akkor volt 2000 évvel ezelőtt, hanem ő ma is ugyanilyen. És az, hogy őt keresztre feszítették, de aztán feltámadt, ez pedig a legnagyobb csoda. A legnagyobb csoda, hogy ő feltámadt. És egyébként történelmi még a legbizonyítottabb tény az ő feltámadása. Tehát nincs még egy olyan történelmi esemény, amit mondjuk a történelmi könyvben olvasol, nincs még egy olyan bizonyított tény, mint a feltámadás. Tehát abban a legnehezebb belekötni, hogy ez nem történt meg. Minden másba könnyebb belekötni. Persze, aminek nem voltunk szemtanúi, nyilván olyan történelmi eseményről beszélünk. Ja, úgyhogy, de nézzük meg, hogy ez a Jézus mit mondott. János 5.30-ban, van ki is van írva nekünk. Tehát ez a Jézus, aki természet feletti, mit mond? Azt mondja, önmagamban az atyától függetlenül semmit nem tehetek. Ez hihetetlen. Tehát azt mondja, önmagamban az atyától függetlenül semmit nem tehetek. Figyeljetek, sokan azért küszködünk, mert magunktól akarjuk tenni a dolgokat. Magunkban keressük a megoldásokat. Magunk próbáljuk megoldani a dolgokat. Úgy, hogy közben nem számolunk az isteni tényezővel. és Isten jelenlétével az életünkben. És kattogunk, és idegeskedünk, és csalódunk, és minden bajunk van. Balázs, hogyha ez meg ez nincs meg az életemben, akkor nincs értelme az életemnek. Úgyhogy én akarom ezt az életemben, és enélkül nem tudom élni az életem. És aztán azt látja az ember, hogy kompromisszumot kötnek emberek. Mert azt hiszi, tényleg, ha az nem lesz meg, akkor vége az ő életének. De azért hiszi ezt, mert nem gondol Jézussal, aki a természet felett, ő csak természeti szemmel nézi. És azt mondom, igazad van, ha természeti szemmel nézzük, akkor anélkül a dolog nélkül tényleg cudar az élet. Na, de hogy azt mondja Jézus, önmagamban az atyától függetlenül semmit nem tehetek. Oké, tehát maga Jézus mondja azt, hogy egyedül nem tudom megcsinálni a dolgokat. Tehát ezt Jézus mondja, hogy egyedül nem tudom megcsinálni. Nem tudom megcsinálni. Most itt a kihívás. Ha jobb vagy Jézusnál, akkor csináld egyedül, jó? Ha jobb vagy Jézusnál. Tehát ha jobb vagy Jézusnál, több vagy Jézusnál, hatalmasabb vagy Jézusnál, akkor csináld egyedül a dolgokat. De ha nem vagy jobb, nem vagy hatalmasabb, akkor miért próbálkozol? Akkor miért próbálod a helyzetedet is úgy nézni, és úgy megoldani, hogy nem számolsz Istennel? És ez a kihívás számunkra. Ezzel az üzenettel, hogy Isten itt van. És legyen egy más szemszögű látásunk az életünkről. Nézőpontunk. Na de folytatja olyan, mert ez még nem a teljes vers. Önmagamban az atyától függetlenül semmit nem tehetek. Ahogyan az atyától hallom, figyelj, annak megfelelően ítélek és döntök. Nem a saját akaratom megvalósítására törekszem, hanem annak akaratát viszem véghez, aki elküldött engem, ezért igazságosak az ítéleteim. Oké, tehát ahogy hallok az atyától, úgy teszem a dolgokat. Tehát amit mond, azt teszem. Amit mond, azt teszem. Úgyhogy zanzásítva ennyi, hogy tehát a kulcs a természet feletti élethez az ez, hogy egy, abba hagyom azt, hogy magam csinálom a dolgokat, magamban, a saját bölcsességemre támaszkodva. Kettő, meghallani azt, amit Isten mond. Vagy hát erről beszéltünk az elmúlt hetekben már. Olvasom a Bibliám. Ez az első számú forrás Isten hallásával, hogy olvasom a Bibliám. Ne próbáld úgy élni a kereszténységet, hogy nem olvasod. Ne próbáld. Mert akkor sok csalódás fog érni, és sok butaságba fogsz belemenni. Nem, olvasd a Bibliát. Sokkal jobban fog szólni hozzád Isten a Biblián keresztül, mint rajtam keresztül. És ez nyugtat meg engem is. Hogyha nem, ha táplálkoztok magatok a Bibliából, és nem nekem kell etetni titeket. Én teszem, és ennek megvan a helye és része, és ez fontos. De a legfontosabb az, hogy hétfőtől szombatig, de vasárnap is, hogy olvasd a Bibliád, és tedd, amit mondsz. Mert ez Istennek a szava. Ez a te atyád beszél hozzád azon keresztül. Úgyhogy egy, abba hagyom, hogy magam csináljam a dolgokat. Kettő, hallgatok Istenre. Három, megteszem azt, amit mondsz. És így egy neki tetsző élet fog kijönni. Oké? Tehát ez egy képlet. Abba vagyom, hogy magam csinálom a dolgokat, kettő, meghallani őt, három, tenni azt, amit mond, és egy Istennek tetsző élet fog kijönni. És ebben az állapotban nagyon nehéz lesz azt hinni, hogy Isten nincs velem. Hogy Isten nincs jelen az életemben. Ja, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy éljük. Éljük ezt az életet, amit Isten adott nekünk, mert tényleg nehéz elfelejteni, hogy Isten jelen van az életemben, amikor hallgatok rá, teszem azt, amit mond, és van egy neki tetsző életem. Ja. Sokszor én a saját életemben tehát elfelejtem, hogy velem van. Leveszem róla a szemem. Emberekre rakom a tekintetemet. Helyzetekre Az elmúlt 2 hét az kihívás volt számomra, akár ebben is. Mert végig majdnem 2 hétig aluca lázas volt, közben csináltuk a gyerektábort, fizikailag azért az ember kimerült benne, meg kellett rohangálni közben, a gyerek, kisgyerek otthon volt, és lázas volt a mamával, akkor utána visszajöttünk, hogy kicsit kifújjuk magunkat, el akartunk menni 3-4 napra, hogy csak mi legyünk valahol. Az első nap belázasodott megint a gyerek, jöhettünk vissza, és közben innen rossz hír, onnan rossz hír, amonnan rossz hír, emberekkel kapcsolatosan, akiket szeretek, és akik fontosak nekem. Tehát nehéz volt, nehéz volt. Tehát sok olyan tényező volt, ami kívánta, és megragadta a figyelmemet, és levette Jézusról, és ezek meg elbátortanítottak, vagy, tehát könnyen lemeríti az ember, amikor aztán ez meg sem áll, hanem csak jön, és folyamatosan ez van. És akkor úgy helyre kellett pofozzam magam, hogy hé, öreg, rossz dolgokon sántít a tekinteted, hogy nézz Jézusra, nézz Jézus életére, hogy ő sem tette a dolgokat egyedül, ő is az ő atyával tette. Sőt, nélküle nem tudott tenni semmit. Ja, úgyhogy rájöttem. Még több időt kell töltsek az ő igével, mert amikor így élem az életem, akkor az igéhez sem megyek oda. Sok dolgom van, nincs időm, ez is, az is, amaz is. Meg hát ilyen hangulatban most mit olvassam meg, mit tudom én. Most ilyen hangulatban hogy beszéljek hozzá, csak üvöltöznék vele. Meg azt mondja, hogy üvöltözöl, legalább hozzám szólsz. Legalább jó helyre üvöltözöl, mert én tudok vele mit kezdeni, azt mondja Isten. Ha a feleségedre üvöltözöl, nem tud vele mit kezdeni, de ha velem üvöltözöl, gyermekem, az én tudok vele mit kezdeni. Na, tehát, hogy de ilyen. Az elmúlt 2 hét az ilyen volt. És könnyen ilyen lehet az életünk, akár hosszabb távon is. De aztán Isten, amikor odafordulunk Isten igéhez egy ilyen helyzetben, akkor Isten igéje behatol a lelkünkbe, behatol az életünkbe, és aztán ez elkezd kijönni. És minél inkább behatol, annál inkább az ki fog jönni. És lesz ott egy élet, egy természet feletti élet. Mert ezekben a nehéz helyzetekben fogjuk igazán megtapasztalni, hogy Isten velem van. Ja, úgyhogy jó, ez jó. Most, hogy Luca ilyen pici, de mindegyikkel ez volt. Sokszor megfeledkezünk arra, hogy a gyerekeink utánoznak bennünket, főleg azt, amiket mondunk. Úgyhogy, néha visszahallottuk a furcsának hangzott, hogy mit mond a gyerek, aztán rájöttünk, hogy hát igen, mi használjuk ezeket a szavakat otthon, tehát akkor meg azt mondja Luca, hogy fáj a seggem, vagy mit tudom én valami. Nyilván valószínűleg ezt tőlem hallottam el, hogy jó, hát lányok azok popsiznak, meg mit tudom én, milyen szót használnak, én meg fiúként, hogy kinek van popsia, főleg ekkora, tehát, hogy nekem heggem van. Na mindegy, a lényeg, a gyerek ezt hallja, ugye? Te oda se figyelsz rá, hogy így szólítod azt a testrészedet, és akkor aztán a gyerektől megjön vissza. És aztán, ja, hát sok ilyen érdekes szó elhangzik az ilyen szájából, ami az ő szájából aranyos, de egy jó kis tükör számunkra. De aztán erre gondoltam, hogy Isten is tehát ugyanezt akarja velünk kapcsolatosan, hogy azt mondja, hogy figyelj, ugyanezt kell tenned, mint a gyerek. Te is mondd azt, amit én mondok. Ismételgesd azt, amit én mondok neked. Használd azokat a szavakat, amiket én mondok neked. Mondd azt, amit mondd úgy, ahogy én mondom. Csak kövess engem, kövess engem. Ugyanúgy, ahogy a kislányod utánozza az ő apucikájának a szavait, ugyanúgy te is utánozza te apucikádnak a szavait. És mondd azt. És beszélj úgy magadról, ahogy a te apucikád beszél rólad. Beszélj másokról, ahogy a te apucikád beszél másokról. És te így mindent úgy, ahogy a te apucikád mondja. Úgyhogy Mennyi atyánk szavainak megszállottja kell legyen. Mert így leszünk többek. És így lesz több ebből az újfajta életből. Mert ha nem azt mondjuk, és nem azt éljük, amit ő mond, akkor csak a Botár Balázsból lesz több. De ennek a világnak nincs szüksége egy módon a Botár Balázsra, hogy abból több legyen. Nincs szükség. Senkinek nincs. Arra van szükség, hogy ez az új ember, aki újjászületett 17 évvel ezelőtt, az növekedjen. Nem a Botár Balázs, hanem az új emberem növekedjen. Az lesz jó a feleségemnek, az lesz jó a gyerekeimnek, az lesz jó a gyülekezetnek, az lesz jó ennek a mai elveszett világnak. És ugyanígy mindannyiunkkal kapcsolatosan. Tehát nem belőlünk kell több, hanem Istenből kell több. Ja, úgyhogy Jézus élete mindig is arra fog emlékeztetni bennünket, ha őre nézünk, hogy ő sem élte egyedül ezt az életet, ő sem tett olyat, amit ne az atya mondott volna neki. Tehát ha ránézünk Jézus életére, és hogy ő mit tett, hát egyszerűen csak elkezded olvasni az evangéliumokat, tehát olvasod az ő életét, emlékeztessen ez arra bennünket, hogy Jézus velünk van. Hogy velünk van. Második. Mi az, ami emlékeztet bennünket arra, hogy Isten velünk van? Jézus halála. Jézus élete, ez az első pont. Második, Jézus halála is arra emlékeztet bennünket a mai napon, hogy velünk van. Sokféle diétát kipróbáltam már. Nem tudom, próbáltatok-e már az Atkins diétát? Kegyetlen. Nem mindegy, a lényeg, de sok diétában ez van, nem lehet enni kenyeret. Ugye, de itt meg főleg, tehát itt ilyen sajt, meg marhahús, meg tojás, körülbelül ennyi, amit lehet enni az Atkins diétában. Tehát csak fehérje. És semmi szénhidrát. De főleg nem kenyér. Én meg kenyérimádó vagyok. Tehát általában, akik az ilyen nagyon drasztikusan megvonja magától minden diétát csinál, az dupla annyit hízik vissza. Tehát ezért van az, hogy néha láttok lefogyva, vagy ledobtam egy tízest, aztán egy pár hónapon belül, mint ami se történt volna. Mert minél tovább nem eszem azt a nyamvad kenyeret, amit annyira imádok, mindenféle formában, annál inkább kívánom. A fene egye meg. Nincs mese. Tehát hiányzik a jelenléte. Tehát az ember úgy meghal. Tehát meghal nélküle. Az ember kínzás. Főleg, amikor kijönnek a pékségbe a friss áruk, megérzed az illatát, már mindjárt megyek is, jó? Ja. Úgyhogy botrány anélkül élni az életet. De volt egy nap, amikor Isten el volt tőlünk választva. És nem érezte jó magát ő se. Tehát lehet, hogy én marha rosszul éreztem magam kenyér nélkül, az egy dolog, de volt egy nap, amikor Isten marha rosszul érezte magát nélkülünk. Mert el voltunk választva tőle. Te is, én is. És nagyon zavarta őt. Halálosan zavarta. Annyira zavarta őt, hogy azt mondta, hogy itt valamit tenni kell. Itt valamit tenni kell. És összetörte a szívét az, hogy ránézett a mi bűnösségünkre, és látta azt, hogy ő meg szent, és a kettőt nem lehet összehozni. Tehát nagyon vágyom rájuk, akarom őket, el vagyok választva tőlük, mert ők bűnösök, én meg szent vagyok. Úgyhogy mi történt? Mi történt? És tehát, ha van gyereked, akkor tudod jól, hogy az ember az eredendően bűnös. Tehát azt nem mi tanítjuk a bűnt nekik. Egyik gyerekemnek se kellett tanítani azt, hogy hazudjanak. Oké, hogy van kaka? Nincs. Nincs. De már mindenki menekül a szobából. Oké, tehát senki nem tanítja nekik, hogy hazudjanak. De hazudnak. Mert neki az még egyelőre kényelmes. Aztán szólagunk, hogy meg kényelmetlen. De De bűnösek. Tehát nem tőlünk szedik össze a bűnt, ők így születnek. Ők már bűnösen születnek. Tehát az ember bűnös, el van választva Istentől. Ez tény. És Istent ez zavarja. Jobban, mint engem, hogy kenyér nélkül kellett diétáznom. Csak hát baj van, mert az ember bűnös, ő meg szent, és ezt nem lehet áthidalni csak így. Úgyhogy mit tett Isten? És a 2 Korintus 5.21-ben írja, azt mondja, Krisztus sohasem vétkezett. De Isten őt bűnért való áldozattá tette. Ha magamat kéne oda behelyettesíteni Krisztus helyére, az olyan nincs. Tehát egyikünk nevét se lehet oda bírni, hogy Zsuzsi sohasem vétkezett, vagy Gábor sohasem vétkezett, vagy Balázs sohasem vétkezett. Nem, mi vétkeztünk. Mi bűnösek vagyunk. Jézus nem vétkezett, soha. De mégis ő lett az áldozat. Miért? A bűnösségünk miatt Isten nem tud bennünket elfogadni. De Isten az ő fiát áldozattá tette, azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk számára. Tehát nem voltunk elfogadhatóak Isten számára, mert bűnösek vagyunk, de Jézus lett az áldozat helyettünk, nekünk kellett volna, a bűnünk miatt nekünk kell meghalni, de nem, szerintem nem, lesz egy helyettes áldozat, és így ti, te és én, és minden embernek megvan ez a lehetőség ezen a földön. Ezért jó hír, hogy aki nem hiszi, vagy nem tudja ezt, számára is ott a lehetőség. És ezért mondja azt, hogy mondjuk el. Mondjuk el, hogy értékes vagy, hogy fontos vagy, hogy ne add fel. Mert van egy jó írunk, hogy elfogadható látsz Isten előtt, hogy nem kell, hogy elveszett legyen. Oké? Tehát azt mondja, hogy tehát azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Úgyhogy Jézus halála emlékeztet bennünket arra, hogy ő velünk van. Hogy ő velünk van. Mert mielőtt még megismertük volna őt, az a magunk megszállottai voltunk. Mi voltunk a fontosak az életünkben. Én. Mi az, amire nekem van szükségem, mi az, ami nekem fontos, mindenki azt szolgálja ki. Tehát ez a Krisztus előtti élet. Tehát megszállottja vagyok saját magamnak. Na most, Isten pedig, ami megszállottunk. Tehát ő annyira akart bennünket, ő nem arra nézett, hogy mi mennyire bűnösek vagyunk, hanem hogy milyen életet tud nekünk adni. És amikor ez megtörténik, amikor rábízom az életem, akkor onnantól kezdve elkezdődik egy új élet, és ott a lehetőség, hogy ne azon rágódjunk, hogy mi milyenek voltunk. Hanem ott egy új lehetőség, hogy azon rágódjunk, pozitív értelemben, hogy milyen élet áll előttünk Istennel. És ezért van az, hogy Krisztusban meg tud szabadulni a régi bűntudattól. Ha arra nézel, hogy mit tettél, és hogyan tettél, vagy mit tettek veled, akkor ettől meg tudsz szabadulni Jézus Krisztusban. Mert teljes szabadulást ad ettől. Teljes szabadulást ad. Tehát Isten feltakarította, mondhatjuk azt, a mocskunkat. Tehát lehet, hogy tettél mocskos dolgokat, lehet, hogy tettek veled mocskos dolgokat, nem is mersz beszélni róla, nem mered elmondani, és másoknak ez egy titok ott belül, Isten tud róla, és tudja, és nem arról kell szóljon az életed, hogy keress ezekre a dolgokra mindenféle megoldást, amivel kompenzálhatod azt, hogy most akkor ezt megcsinálom, és akkor majd többnek fogom érezni magam, mert amúgy mocskosnak érzem magam, amit csináltam, vagy amit csináltak velem. De ha ezt elérem, meg ezt megcsinálom, akkor majd értékes leszek. Nem. Nem Krisztusban, nem kell küzdened az elfogadhatóságért és a tisztaságért. Krisztusban emiatt, a csere miatt megkapod. Megkapod a tiéd. Freebe. A tiéd. Tiszta vagy. Szent vagy. Szép vagy. Épp vagy. Egészséges vagy. Gyönyörű vagy. Jézus Krisztusban. És nem ezért kell küzdeni, hogy ezt elért, hanem ezt megkaptuk Jézusban. Ezt tette. Ezt tette Jézus az ő halálával. Úgyhogy ő teljesen eltüntette a múltunkat. Teljesen eltüntette. Na most tudom azt, hogy akik küzdenek azzal, hogy van-e üdvösségük, vagy nincs, tehát megtértek már, van üdvösségük, de mégis sokszor elbizonytalanodnak, vagy abba elbizonytalanodnak, hogy Isten egyáltalán szereti őket, vagy sem, különböző dolgok miatt, a múltjuk miatt egyébként, mert mindig emlékeztetve vannak a múltjukra. És azt mondják, hogy de hát miért kell, hogy Isten áldan emlékeztessen engem, hogy mit tettek velem, vagy mit tettem én, de elárul neked, nem Isten emlékeztet. Az ellenség emlékeztet. Próbál emlékeztetni arra, hogy te ki voltál régen, és milyen voltál régen, de te a Krisztusban vagy, te egy vadonatúj ember vagy, a múltad el lett törölve. Nincs priuszod. Vadonatúj és tiszta vagy. Múlt héten a gyereknek hasmenéses betegsége volt, úgyhogy volt, hogy egy nap 10-szer kellett pelenkát cserélni, vagy még többször. Tehát ott voltunk a határon, hogy lehet, hogy be kell menni infúzióra, meg kiszárad. És szerencsétlenek, amikor kicseréltem a pelenkát, akkor nem nyomtam oda az orrába, hogy na most nézd meg, mit csináltál. Nem túrtam oda a kakát az orrába. Nézd meg, milyen szemetet csináltál. Nekem kell turkálnom benne. Nekem kell kitisztítanom ezt. Itt, nézd meg. Nem. Tettem, amit egy apa csinál, vagy egy anya csinál. Tisztába rakom, eltávolítom, megtisztítom, új ruhát adok rá, mert volt, hogy a háta közepéig olyan volt, mert robbant szegénykémnek. És ezt teszi, ami mennyi atyánk is, és ezt tette velünk. Hogy teljesen megtisztított. Ő takarította fel a mocskunkat. Ő tisztított meg. Ő ad nekünk új ruhát. És nem hánytorgatja fel a múltat. Ő nem ez. Nem ez. Van az ellenség, aki fölhánytorgatja a múltat. De annak meg egy fityiszt mutathatunk, és azt mondjuk, hogy jó, mennyi, húzzál pokolba. Ennek az életnek vége. Az már nem én vagyok, akire te emlékeztetsz. Ja, úgyhogy Jézusnak a halála, az igenis emlékeztet bennünket arra, hogy velünk van. Velünk van. Tehát ha ránézel a keresztre, és a haldokló messiásra, aki aztán ott meghalt, akkor az egy emlékeztető kell legyen arra, hogy Isten velem van, és elbánt a múltammal. Nincs múltam. Oké? Tehát erre emlékeztet, amit olvastunk a legelején, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig, amíg ez a korszak tart. Veletek vagyok, és nem hagylak el benneteket. Na és aztán itt van a harmadik, ami emlékeztet bennünket. Tehát az első Jézus élete. Tehát a Jézussal való mindennapi élet az emlékeztet bennünket. Oké? Tehát, hogy nem magam csinálom a dolgokat, hallgatok arra, amit ő mond, és teszem. Ez a Jézus élete. Ebből lesz Jézus élete a mi életünkben. Másik Jézus halála, elbánt a múltammal teljesen. És a harmadik Jézusnak a győzelme. Tehát Jézus győzelme mindig emlékeztet bennünket arra, hogy velünk van. Mindig. Tehát, emlékszem, ha focisztunk, voltunk focisztunk foci bajnokságban is, fiatal, mit tudom én, középiskolás koromban, de már felnőttek is voltunk, akkor ilyen egyházak közötti bajnokságok is voltak, és akkor játszottunk abba is, vagy középiskolában kosaraztam is, és akkor voltak a középiskolai kosárbajnokságok. Na, a lényeg, hogy amikor már iszonyatosan vezettünk, volt olyan is, tehát nagyon-nagyon vezettünk. Egyértelmű volt, hogy miénk a meccs. Akkor mi volt az edzői utasítás? Nem az volt az edzői utasítás, hogy akkor nyugi, csak védekezünk, bekeljük ki a dolgokat. Akkor előnyünk, vagy nem baj, ha fölhozzák, úgyse tudják már föl. Nem. Az edzői utasítás az volt, hogy gyerünk pontot szerezni. Még több pontot. Nem hátradőlni, hanem támadni. támadni, és még többet. És még többet. És tehát, amit gyakran elfelejtünk Krisztus követőkként, hogy mi egy győztes csapatban vagyunk. Hogy mi győzni fogunk. Tehát itt nem olyan harc van Isten és az ördög között, hogy itt talán győzünk, vagy ránézünk a helyzetre, aztán megállapítjuk, hogy most győzelemre vagy verésre állunk, hanem egyértelműen tudhatjuk, hogy a győztes csapatban vagyunk, és a mi csapatunk győzni fog. Nincs mese. Olvasd el a jelenések könyvét, tehát ismerjük már a könyv végét, a történet végét, Jézus elmondta, ott van, győztünk. Győztünk. Tehát az ellenség le lett győzve, és le lesz győzve gyakorlatilag is. Úgyhogy a mi parancsunk is az, hogy gyerünk pontot szerezni. Gyerünk pontot szerezni. Menjetek előre, mert a győztes csapatban vagytok. Nincs mitől félni. Nincs miért egy kicsit védekezésben állni, hogy nehogy baj legyen, hogy aztán a végén úgy alakul a dolog, hogy csak kikaptunk a franc egyemek. Nem. Mindenképpen győzni fogunk. Mindenképpen győzni fogunk. A győztes csapatban vagyunk, mert Jézus győzött. Úgyhogy innentől kezdve mehetünk, és lehetünk agresszívak az életünkben. És mehetünk előre, Jézussal. Bátran. Bátran. Amikor elbizonytalankodunk, és kicsit azon gondolkodunk, hogy nem biztonságos, akkor is menj előre. Menj előre. 1 Korintus 15:57 azt mondja, de hálát adunk Istennek, hogy Urunk Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket. Oké, tehát Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket. Tehát nem a Josi barát, és az ő bölcsessége, meg mit tudom én kinek a bölcsessége és okossága. Nem ő tesz győztessébe engem. Nem valaki fog engem győztessé tenni, hogyha majd ő, és majd őt követem, és majd ő az ő bölcsességére hallgatok, és majd meg minden majd ő tanácsol, és hú, de jó lesz, meg fantasztikus lesz. Nem. Sem a segíts magad technikák, nem. Jézus Krisztus által vagyunk győztesek. Nem leszünk, vagyunk győztesek. Jézus által. Úgyhogy mindattól függetlenül, hogy esetleg úgy érzem magam, hogy hát én nem igazán érzem magam győztesnek, vagy hát Balukám, beteg vagyok. Beteg vagyok. Nagy Isten, rákos vagyok. Ez hogy van itt a győzelem akkor? Vagy mit tudom én, tehát Balú, elhagyott. Egy másik nőért. Hogy van akkor most a győzelem? Oké, mert amúgy az élethelyzet lehet, hogy nem azt súgja nekünk, vagy azt jelöli, hogy győzünk. Tehát lehet, tehát tele lehet az életünk ilyenekre. Vagy a mai gazdasági helyzet, Balukám, hát elveszítettem az állásom. Nincs munkám. Most, hogy milyen győzelemről beszélsz itt, vagy a Biblia milyen győzelemről beszélsz. És tény és való, hogy lehet, hogy néhányunk azt mondja, hogy én brutális fájdalmakon megyek át. Lehet, hogy nem fizikailag, hanem lelkileg. Fájdalom. Tehát, hogy tesz engem ez győztessé? De nem tudok más mondani, csak ha ránézek Jézus életére és az ő halálára. Gyakran, vagy ha megnézem a saját életemet is. Tehát gyakran meg kell tapasztaljuk a fájdalmat, hogy megtapasztalhassuk a gondoskodását Istennek. Meg kell tapasztaljuk azt, hogy totál ki vagyunk szolgáltatva, hogy aztán Isten belelép ebbe a képbe, és gondoskodik. És nem egy, nem két ember mondott igent Jézusnak. Olyan körülmények között, ahol simán mondhatta volna, hogy nincs Isten, mert hát hogy engedheti ezt meg? És nem. És pont akkor fordult Istenhez. Mert Isten megmutatja magát ezekben a nehéz helyzetekben. Tehát, ahogy mondja a Zsoltár író, hogy ha a halál árnyékának völgyében, vagy ott kéne átmenjek, te ott is velem vagy. Ugye, és lehet, hogy tehát gyakran át kell menjünk a halál árnyékának a völgyén. De ha árnyék van, akkor ott van fény is. és van világosság. Akkor ott nem sötétség van. Lehet, hogy a halál árnyéka van ott, ahol átélem azt, hogy ebből lehet halál is, és halál ilyen érzem magam. De ez biztos, hogy ott van a világosság, és ott van Isten. És megtapasztaljuk ott Isten a jelenlétét. Hogy Isten velem van. És ő az, aki nekem életet ad. Úgyhogy ne engedd, hogy a körülményeid uralkodjanak fölötted. Vagy a körülményeid diktálják neked azt, hogy Isten veled van, vagy nincs veled, vagy szeret, vagy nem szeret. Nem, nem. Tehát Jézus Krisztusnak kell bennem uralkodnia a körülményeim felett. Tehát ő uralkodjon bennetek is a körülményeid felett. Ne engedd, hogy másképp legyen. De minden annyira széthullik most az életemben, vagy annyira széthullónak látszik. Ja, figyelj, 2000 évvel ezelőtt Jézus életé, Jézusnak az utolsó pénteke, az így nézett ki. Széthulló volt. Elhagyták a barátai. Elhagyták azok, akik a legközelebb álltak hozzá. Elhagyta az a nép, akihez jött, az övéi. Pedig ő mindent megtett. Embereken segített. Erről szólt az élete, hogy másokat szolgáljon. És mindenki állt. És őt ezért keresztre feszítették. Megkínozták és megölték. Elég széthulló élet, nem? Eléggé széthulló élet. Tehát ott halt meg. Ott halt meg a kereszten. És ja. Ráadásul a tanítványok még csalódtak is benne. Mikor Jézus meghalt. Hogy hát nem erről volt szó. Hát ezért követtük, hogy aztán ilyen csúfos vége legyen. Hát ezt akármelyikünk megcsinálhatta volna. Hogy ilyen csúfos vége legyen. És csalódtak benne a tanítványa is. De figyelj! Jézus, akinek ilyen széthulló volt ez a péntekje, ő volt az, aki pontosan így szerkesztette össze a saját életét is. Ő volt az, aki összeszerkesztette, hogy az események így zajlanak, és ő meg legyen feszítve, és az utálat tárgya legyen ő. Ő rakta össze, hogy ilyen legyen ez a péntek. Miért? Azért, mert jönni fog a vasárnap. Azért, mert jönni fog a vasárnap. Úgyhogy a pénteket élsz, és széthullik a pénteked, ne aggódj, jön a vasárnap. Jönni fog a vasárnap. Oké, mert a feltámadáshoz a keresztre feszítésen keresztül jutunk el. És nincs feltámadás keresztre feszítés nélkül. És gyakran ezt próbáljuk elérni, hogy feltámadott életet éljünk keresztre feszítés nélkül. És úgy akarunk eljutni a feltámadási élethez, hogy nincs keresztre feszítés, de nem. Tehát ezek a széthullások, azok a nehéz körülmények, azok a keresztre feszítésünk. És abban leljük meg azt a feltámadott életet. Oké? És lehet, hogy úgy érzed magad, hogy meg vagy feszítve. Keresztre vagy feszítve. De hiszem, és biztos vagyok benne, hogy azért élitek át. És azért engedi meg Isten, hogy átéld. Mert a túloldalon az ő dicsősége vár rád. És az ő jelenlétét meg fogod tapasztalni. Jobban, mint előtte. Biztos vagyok benne. Egészen biztos vagyok benne. Úgyhogy itt van az utolsó vers, ezt olvassuk el. 2 Korintus 4, 7-től 10. versig azt mondja, az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs. Ezt a kincset azonban cserépkorsóban, vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig tőlünk. Tehát azért van gyenge testben, hogy amikor ott van benne Isten jelenléte, akkor nyilvánvaló legyen a különbség. Amikor megtörténnek a dolgok, amikor mennek a dolgok, akkor az nyilvánvaló legyen, hogy nem azért van, mert én annyira ügyes voltam, és okos voltam, és jó voltam, hanem Isten miatt. Oké? Ezt mondja Pál is. Azt mondja, mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget. Sokszor nem tudjuk, mit évők legyünk, de nem esünk kétségbe. Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani. Mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát. Miért? Hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk. Aztán ugrás, 16. verse. Ez az oka, hogy nem adjuk fel, és nem fáradunk bele a szolgálatba. Igaz, a külső emberünk, vagyis a testünk egyre idősebb, egyre gyengébb, de a belső emberünk az mégis napról napra megújul, mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Ezért hát nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad. Úgyhogy Jézus győzelme. Lehet, hogy nehéz a pillanatnyi helyzetedben meglátni, de ott van Jézus győzelme. Ott van. Tehát Jézus győzött. A győztes csapatban vagy. Ott van az életedben Jézus győzelme. Ott van. Mert ő győzött. Ő győzött a kereszten. Úgyhogy tehát feltámadás van. És ugyanez az erő, ami azt mondja Pál apostol, a római levél 8. fejezet 11. versében, nincs kiírva, hogy az az erő, amelyik feltámasztotta Jézust a halálból, a Szent Szellem ereje, az ma mindannyiunkban bennünk van. Tehát, ha neked mondjuk át kéne élni ugyanazt, amit Jézus, ezt a kínzást, ezt a csalódást, a keresztrefeszítést, te ugyanúgy feltámadnál a harmadik napon. Mert ugyanaz a Szent Szellem van benned. Most ez nem azt jelenti, hogy jó, akkor bátran öngyilkos lehetek, és akkor harmadik nap feltámadnak, nem erről van szó. Nem erről van szó. Hanem arról, hogy mire képes Isten bennünk a mai nap. Efézus 3.20 azt mondja, sokkal többre képes, mint amiért mi imádkozunk, vagy el tudunk képzelni. Az Istennek a bennünk lévő ereje. Sokkal többre képes, mint amit mi el tudunk képzelni. Ja, úgyhogy edzői utasítás, gyerünk pontot szerezni. Nem védekezésre játszani, nem az, hogy jaj, mi van, ha mögén kerülnek. Nem, gyerünk, menni előre. Menni előre, meghozni akár a nehéz döntéseket is, vagy azokat a döntéseket, amelyikben nem vagy biztos, hogy te képes leszel rá, de meghozhatod, mert Péter sem volt képes vizen járni, de Jézusra nézett és tudott vizen járni. Ez a természet feletti élet. Ránézek az előttem lévő döntésekre, hát ezért nem vagyok képes, mert eddig nem voltam rá képes. Ez a természeti gondolkodás. De bennünk ott van Jézus. Úgyhogy gondolkodhatunk többen, hogy én erre képes leszek. Mert ha amúgy is Isten hív erre az életre, akkor valószínűleg meg is fogja adni rá az erőt, mert nem az eddigi erők alapján kell csinálni a dolgokat, hanem ha tovább hívott, akkor arra erőt is fog adni. Úgyhogy gyerünk pontot szerezni. Gyerünk pontot szerezni. Ja, mindegy, hogy mit próbál az ellenség a nyakunkba zúdítani, hogy mennyire vesztesek vagyunk, hogy mennyire nem fog sikerülni, vagy mennyire másoknak nem sikerül, nem, győztesek vagyunk. És nem a győzelemért kell küzdjünk, hanem a győzelemből kell küzdjünk. Nem azt kell motiváljon, hogy elérjük a győzelmet, hanem azt kell motiváljon, hogy mi már győztesek vagyunk. És mehetünk bátran a győzelem, a biztos győzelem tudatában előre. És ez fantasztikus, mert ez Jézus halála, Jézus élete, Jézus halála, ez vitt, ez hozta el nekünk. Úgyhogy ki vagy? Hol állsz ebben a történetben? Le vagy strapálva? Dolgok lestrapáltak? Ja. Lehet, hogy Jézus életére kell fókuszálj. És úgy kell imádkozz, hogy Jézus, az életedet akarom, az életet akarom élni. Az életedet akarom élni. Veled akarom élni az életemet. Tehát rajtad akarom tartani a szememet, és egy természet feletti életet akarok élni. Lehet, hogy így állsz most. Hogy Jézus életére kell fókuszálni. De lehet, hogy Jézus halálára kell fókuszálni. Mert ott vannak a múlt fájdalma, és ezekkel küzdesz. És azt kell mondjad, hogy Jézus halála elbánt minden múltbéli dologgal. Elbánt. De lehet, hogy Jézus győzelmére kell fókuszálni. És arra, hogy Jézus erőt adjon neked az előtted álló dolgokhoz. Erőt adjon az előtted álló helyzetekhez, döntésekhez. mert szükséged van az ő erejére, a győzelem elejére. Mert jönnek dolgok, amik le akarnak győzni, jönnek dolgok, amik az utadba akarnak állni, de Jézusban győztesek vagyunk, és hogyha ő így ver az életre, akkor győztesen végig tudom élni ezt az életet. Mert ő fogja megadni a képességet rá. Ja, úgyhogy ilyen Istent szolgálunk, és egy dolgunk van, hogy menjünk és szerezzünk pontot. Úgyhogy imádkozzunk. Jó? Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy győztesek vagyunk. Köszönjük. És valószínűleg mindannyian nagyon jól tudjátok, akik itt vagyunk itt a teremben, hogy hol állunk, hogy állunk, hogy állsz. Lehet totál káosz van. Totál lemerültség van, lestrapáltság. És abszolút megértelek. Mert én is sokszor voltam ilyen helyen, és valószínűleg leszek is. De ma lehet azt kell mondjad Jézusnak, hogy segíts. Segíts Jézus, hogy a te életedre fókuszáljak. Arra az életre, amit te éltél, Jézus. Minden nap. Nem csak vasárnap, hanem hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, és vasárnap is. Aztán lehet azt kell mondjad Jézusnak, hogy segíts. Jézus, segíts a halálodra fókuszálnom. Segíts elhagynom a múltamat. Segíts elfelejtenem a múltamat. Segíts kezelni azt, amikor a múltam az orrom alá van dörgölve az ellenség által. Segíts. Azt lehet, hogy azt kell mondjad Jézusnak, hogy segíts Jézus győzelemben járni. Hát hol állsz? Te hol állsz? Mondd el neki, vald meg, és kérd tőle segítséget. Ő tudja, hogy hol állsz, de nem az a lényeg, hogy ő tudja, hanem, hogy te. Hogy te tudod-e, szembe tudsz-e vele nézni, be tudod-e vallani őszintén magadnak, Istennek, és aztán menni előre ő vele. Köszönöm, Uram, azt a kiváltságot, hogy az igédet prédikálhatom. Köszönöm, Uram, hogy itt van ez a gyülekezet, és imádkozom mindenkiért, hogy ez a három dolog, amiről most beszéltünk, az életed, a halálod és a győzelmed mindenkit ebben a teremben emlékeztessen arra, hogy te velünk vagy, hogy te soha nem fogsz bennünket elhagyni. Soha. Soha. És hogyha úgy vagy itt, hogy az életedet még nem bíztad Jézusra. Még sosem mondtad azt, hogy Jézus, akarlak. Jézus, szükségem van rád. Jézus, rád akarom bízni az életem. Akkor itt az alkalom. Tedd meg. Ha Isten valamit megpendített a szívedben, ha úgy érezted, hogy Isten szól hozzád, de még nem találkoztál vele, akkor itt az alkalom. Itt az alkalom. És kifejezheted ezt egy imában, vagy szavakkal, segítek neked, és mondhatod a szívedben utánam ezt, hogy Jézus, szükségem van rád. Jézus, akarlak. Jézus, akarom, hogy begyere az életembe. Rád akarom bízni az életemet teljesen. Köszönöm, hogy meghaltál értem a keresztem. Nem neked kellett volna, nekem kellett volna, mert bűnös ember vagyok. De köszönöm, hogy a szereteted miatt te meghaltál értem. Úgyhogy azt akarom, hogy te legyél az én megváltom, az én uram, az én királyom, az én szabadítom, és itt van az életem. Odaadom a te kezedbe. Amen. És ha elmondtad, senki nem figyel, mindenkinek megvan hajtva a feje, akkor arra kérlek, hogy tedd fel a kezed, hogyha most életedben először rábíztad az életed Jézusra. Akkor tedd fel a kezed bátran. Köszönöm. Jézus, köszönjük. Köszönjük azt, hogy a te jelenléted valóságos az életünkben is. És hogy tényleg élhetjük a természet felett, itt nem csak olvashatunk róla valami regénybe, vagy nézhetjük sorozatokba, vagy filmekbe, hanem közösségünk van a természet felettivel. Úgyhogy azt akarjuk, hogy meg akarjuk tapasztalni ezt minden nap, és kérünk, Urunk, hogy segíts ebben, és segíts abban, hogy ez az üzenet, ez hasson ott a mélységben bennünk. Jézus nevében. Ámen. És lesz egy dal.